Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd dicsérettel, magasztalással és hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, azért, hogy nekünk adtad az éltető igédet, amit táplál bennünket, megerősít, és köszönjük, hogy a te igéd világító szövétnek, amely megvilágítja a lépéseinket, és megmutatja, hogy melyik irányba kell haladnunk. Köszönjük neked a mai napot, köszönjük a jelenlétedet, és köszönjük, hogy tanítasz bennünket az érzelmi világunkról, hogy könnyebben tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki minden helyzeten átment, minden megpróbáltatáson átment, és velünk együtt tud érezni, amikor hasonló helyzetekben vagyunk. És köszönjük, Atyám, az erős karodat, hogy Te minden helyzetből kiemelsz bennünket. Dicsérünk és magasztalunk Téged, és köszönjük a drága Szent Szellemet, aki a szavakat adja a számba, hogy azt halljuk, ami a Te akaratodban van, és a hallgatóság pedig azt hallja meg, amit Te akarsz üzenni a számukra. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket. Az Érzelmi Világunk sorozat negyedik részéhez érkeztünk. A mai tanítás címe Káros Érzelmek. Ma olyan érzésekkel foglalkozunk, amelyek sok bajt okozhatnak. Ilyen például a harag, a bűntudat, a keserűség, a neheztelés, a kedvetlenség és a depresszió. Miközben ezzel kapcsolatban hallgatod Isten üzenetét, hidd el, hogy Isten segítségével képes vagy ezeknek a kellemetlen érzéseknek az irányítására. Ha nem teszed ezt, akkor ezek a negatív érzések le fognak uralni téged, és irányítani fognak. A három legkárosabb negatív érzelem a harag, a bűntudat és a félelem. És a harag az első számú ezek közül. Első pont, harag. Az egyszerű fordításból olvassuk el a példabeszédek 29-22-t.
A haragos ember viszályt szít, és a hirtelen haragú sokat vétkezik.
Amen.
Amen.
Az érzelmek közül a harag a legveszélyesebb. Amikor egy büntettet felindulásból követnek el, az azt jelenti, hogy haragból fakad. Ez az érzelem annyira veszélyes, hogy sokan bíróság elé kerülnek amiatt, amire a harag rávette őket. Ezért megkülönböztetett figyelmet kell fordítani arra, amit Isten a harag kezelésével kapcsolatban tanít. A harag a mindennapjainkban is előfordul. A harag különféle módokon nyilvánulhat meg. Az egyik fajtája. Hirtelen dühbe gurul az ember, majd ugyanilyen gyorsan le is higgad. A harag másik fajtája, hajlamos beférkőzni az életünkbe, majd gyökeret ereszt, és ott lapul az elme mélyén. A tökéletes alkalomra vár, hogy bosszút állhasson. A harmadik fajta harag gyors cselekvésre ösztönöz, ami könnyen bajba sodorhat. A harag megnyilvánulhat kiabálás és bántalmazás formájában. A lényege az, hogy kárt okozzon annak, aki felé irányul. A harag kritizál, nevetségessé tesz, megaláz, megvet, kötekedik, elnyom, tiszteletlen és lázad. Egyesek eltemetik a haragjukat, de ez csak egy ideig tud a felszín alatt maradni, mert végül kitör, mint a vulkán. Néhányan a legkisebb kellemetlenségtől is idegesek lesznek, míg mások látszólag nyugodtak maradnak. A különféle személyiségtípusok másként kezelik a konfliktusokat. Ezek a különbségek két tényezőtől függnek. A velünk született természetből adódnak, illetve a gyermekkori neveltetésünkből fakadnak. A harag sokszor egy önkéntelen reakció, akár akarjuk, akár nem. A múltban elszenvedett traumák miatt az érzelmileg sérültek az önvédelmi reakció miatt könnyebben mutatnak haragot, mint akiket soha nem bántalmaztak. De Isten segítségével a sérült érzelmek meggyógyulhatnak, és a reakciók kiegyensúlyozottabbá és mérsékeltebbé válhatnak. A bővített fordításból olvassuk el a példabeszédek 16:32-t.
Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít.
Amen.
Amen.
Nem minden harag bűn. A harag nem bűn, ha kezeljük. A Biblia ír az igazságos haragról, amellyel Isten is rendelkezik. Ez egy olyan harag, amely a bűn, igazságtalanság és lázadás ellen irányul. A Biblia említést tesz a szent haragról, amely a bűn ellen irányul, és minden olyan ellen, ami sérti Istent. Isten is időnként szent haragra gerjed. Márk 3:5.
Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt, mondta az embernek: nyújtsd ki a kezedet, és kinyújtá, és meggyógyult a keze, és épé lett, mint a másik.
Amen.
Amen.
Az Úr mérges lett, amikor látta a nép szívének keménységét, de Isten haragja csak egy pillanatig tart. Zsoltárok 30-ban az 5a.
Mert csak pillanatig tart haragja, de élethosszíglan jó akarata.
Amen.
Amen.
A harag önmagában még nem bűn, de azzá válhat, attól függően, hogy mit kezdünk vele. Efézus 4:26 a bővített fordítás szerint.
Ha haragusztok is, ne vétkezzetek.
Amen.
Amen.
Amikor őrizgetjük a haragunkat, azzal helyet adunk az ördögnek az életünkben. Most az egyszerű fordításból olvassuk az Efézus 4:26-27-et.
Még ha haragudtok is, de ne vétkezzetek. Mielőtt a nap véget ér, szabaduljatok meg a haragtól. Ne adjatok helyet magatokban a sátánnak, ne adjatok neki semmi lehetőséget.
Amen. Különbség van az ártatlan és bűnös érzelmek között. Az a bűnös és elfogadhatatlan harag, amely arra indít, hogy ártsunk embertársainknak. Ilyenkor nem Isten akarata szerint járunk el. A gyűlöletet semmiféle magyarázat nem teszi elfogadhatóvá. A gyűlölet egyenértékű az öngyilkossággal. A megbocsátás a mi javunkat szolgálja. A szeretet és a gyűlölet nem lehet jelen egyidejűleg. A nem megfelelően kezelt vagy elfojtott harag problémát okoz. Mindenképpen előbukkan depresszió, aggódás vagy düh formájában, de okozhat számos betegséget is. Ha nem kezeljük gyorsan a haragot, az időzített érzelmi bombaként felrobban, vagy ha nem adja ki magából a haragot, akkor összeomlik. A harag kifejezésének a megfelelő módja az, ha elmondjuk elsősorban Istennek, vagy a pásztornak, vagy egy imatársnak, aki felé bizalommal vagyunk. Ez megkönnyebbülést hoz, amit szeretettel átitatva kell tennünk. A legjobbat tételezd fel arról, aki megbántott. Így az érzéseid lenyugszanak majd. A viselkedésünk pedig meghatározza majd az életminőségünket. Különbség van a harag és a bűntudat között. A haragot kiadjuk magunkból, a bűntudat pedig belül mardos. Második pont. Bűntudat. A bűntudat a harag egyik formája, amelyet magunkra irányítunk. A bűntudat egy minket vagy másokat ért negatív dolog miatt bennünk kialakult felelősségérzet, illetve egy megbánás érzése egy tett elkövetése vagy elmulasztása miatt. A bűntudat egy szörnyű érzés, a legerősebb negatív érzés. Mi nem bűntudatra vagyunk teremtve, ezért ez tönkreteszi a lelkünket, egészségünket és a személyiségünket. A bűntudat ellopja a békességünket és az örömünket. Börtönné válik, amelyhez nehezen található meg a kulcs. A bűntudat olyan érzést kelt bennünk, hogy valamilyen módon jóvá kell tennünk a rosszat, amit vélt vagy valós módon elkövettünk. Ha a bűntudat érzését azzal a vággyal párosítjuk, hogy megfizessünk a tetteinkért, akkor az egy szerencsétlen életet eredményez. De nekünk abban a tudatban kell élnünk, hogy Jézus minden egyes adósságunkat kifizette. Így nincs kárhoztatás vagy bűntudat az újjászületett hívő számára. Ezt a Róma 8:1 írja. A vétkeinket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha mi beismerjük és elmondjuk Istennek a vétkeinket, akkor ő azonnal megbocsát nekünk. És ezzel eltávolítja a bűntudatunkat is. A bővített fordításból olvassuk a Zsoltárok 32:5-öst.
Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, folyamatosan feltárom a múltamat, míg mindent el nem mondtam, és te azonnal megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.
Amen. Amen. Ez egy fontos ige a bűnvallásra, amely rávilágít arra, hogy Istennek kell megvallanunk a vétkeinket, nem pedig embernek. Ha Isten a feledés tengerébe veti a vétkeinket, akkor magunknak is feltétlen meg kell bocsátanunk. Ahelyett, hogy az érzéseinkre hagyatkoznánk, élhetünk Isten igényének a szabadságában is, kárhoztatástól mentesen. Fel kell ismernünk a különbséget a kárhoztatás és a lelkiismeretünk hangja között. A lelkiismeretünk nem más, mint a szellemünk hangja. A kárhoztatás lenyomja az embert, és nehéz teherként akaszkodik rá. Ez arra készteti, hogy fizessen meg a hibáiért. A lelkiismeretünk viszont arra ösztönöz, hogy valljuk meg Istennek a vétkeinket, és fogadjuk el a megbocsátását és segítségét, hogy ne kövessük el újra ugyanazt a hibát. A kárhoztatás rosszabbá teszi a meglevő problémát. A lelkiismeretünk pedig kiemel minket a problémából. A kettő eredménye teljesen eltér egymástól. Ha a szellemed arra indít, arra ösztönöz, akkor az Istennek tett bűnvallásod mellett kéri bocsánatot attól is, akit megbántottál. Te is engedd el azt a dolgot, mert ha nem vagy hajlandó erre, akkor elszalasztod a megváltás örömét és békességét. A bűntudat lehet vélt vagy valós, és jöhet a saját elmédből, vagy másokon keresztül is. Ha valaki hajlamos a bűntudatra, azt az ördög fel fogja használni úgy, hogy másokon keresztül keltsen benned bűntudatot. És ha nem teszi meg azt, amit kértek tőle, vagy elvárnak tőle, akkor az ördög nagy szenvedést éreztet vele. Erre úgy kell reagálnia, hogy egyedül a Szent Szellem vezetését kell követnie. Lehet például, hogy a beteg szülők keltenek bűntudatot a hozzátartozókban azért, hogy a családtagjai nem tudják teljesíteni minden óhajukat. A Biblia szerint gondját kell viselnünk az idős szüleinknek, de ez nem jelenti azt, hogy szélsőségesen követelőzhetnek, vagy ugráltathatják őket. Az emberek sokszor olyan elvárást támasztanak mások felé, amelyek egyáltalán nem reálisak. Eseténként csak magukkal törődnek, és nincsenek tekintettel rád, az elfoglaltságodra és a kötelezettségeidre. Például, ha valakinek munkahelye van, vagy szolgálata van. Ha engedjük, hogy mások bűntudatot keltsenek bennünk, akkor ezzel megengedjük azt, hogy manipuláljanak vele. De nem engedhetjük meg azt, hogy mások kívánságai irányítsanak minket. A bűntudat érzése olyan szörnyű, hogy bármit megtennénk annak enyhítésére. Azért, mert bűntudatot érzünk, még nem biztos, hogy elvétettünk valamit. Ugyanez fordítva is igaz. Elkövethettünk valami rosszat, de mégsem érezzük magunkat hibásnak. Ez abból adódhat, hogy a lelkünkön, azaz az elménken keresztül az ördög gyakran megtévesz bennünket. Pál azt mondta, hogy az érzései szerint semmi sem szól ellene. Bővített fordításból az 1 Korintus 4:4 következik.
Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az.
Pál az apostolok cselekedetei 23:1-ben is a lelkiismeretére hivatkozik, hogy ő jó lelkiismerettel végezte a munkáját a megtérése előtt, mert ő abban a tudatban élt, hogy a keresztényeket üldözni kell, mert még a megtérése előtt a lelkiismerete a sötétség világához csatlakozott, és nem volt biztos vezető. Azok a férjek, akik verik a feleségüket, ezzel azt éreztetik velük, hogy ez az ő hibájukból ered. Azok a nők, akik ezt megengedik, alacsony az önértékelésük. Úgy vélik tévesen, hogy ha a házasságuk tönkre megy, akkor az ő hibájuknak tudható be. Egy statisztika szerint a nők 7%-a szenved el fizikai bántalmazást, és 37%-a érzelmi bántalmazást. Ez azt jelenti, hogy a nők legalább fele él bűntudatban, illetve alacsony önértékelési szinten. Mi nem bűntudatra lettünk teremtve, ezért a lényünk lázad ellene. Isten azt akarja, hogy legyünk tudatában annak, hogy ő elfogad és feltétel nélkül szeret bennünket. Fiának, Jézusnak befogadásakor pedig igazzá teszi az embert. Dávid tudta, hogy ő Isten teremtménye. Egyszerű fordításból a Zsoltárok 139-ben a 13-14-es következik.
Örökkévaló, te alkottad testem, anyám méhében kezed formált engem. Dicsérlek, mert csodálatos módon teremtettél.
Amen. Amen. Jobban kellene az erősségeinkre figyelni, és kevésbé a gyengeségeinkre. Isten szeret téged, és azt látja benned, akivé formál. A te életed ajándék a világ számára. Értékes vagy, mert Isten csodálatosnak teremtett, sok tehetséggel és erősséggel. Kezd el jó megvallást tenni magadról. A vádló gondolatokat és hangokat pedig zárd ki. A mi szabadságunkat Jézus vásárolta meg, a kiontott Szentvére által. Azért élhetünk bűntudat nélkül, mert Jézus megfizette a bűneink árát. Ezen ismeret nélkül nincs bűntudattól mentes élet. Normális dolog a bűntudat, ha helytelen dolgot követünk el, de ha ez állandósul, az komoly problémát okozhat, mert nem fog eltűnni magától. A kereszténység nem egy passzív vallás. Tehát szembe kell szállni a bűntudattal, ellen kell állni annak. Te is képes vagy rá, hogy szabadon élj a bűntudattól. A bűntudatmentes élet igazi örömet jelent. Bővített fordításból következik a Róma 8:1-es.
Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak.
Amen. Amen. A harmadik pont, félelem. A félelmet gyakran megtapasztaljuk, amely két csoportba sorolható. Az egyik visszatartó erő, amely távol tart a bajtól. Például ne álljunk a szakadék szélére, vagy ne ugorjunk át tábortűzön, illetve ne hagyjuk figyelmen kívül a testünkre jelentkező tüneteket. Akik nem foglalkoznak ezzel a visszatartó erővel, azzal csak a bajt keresik maguknak. A másik fajta félelem a gyötrőfélelem, amely kínoz bennünket és visszatart a fejlődéstől. Az életünket nyomorgató, romboló félelmek listája végtelen. A félelem az egy erőteljes negatív érzés, amivel találkozhatunk. Minél tovább engedjük, hogy az érzések uralkodjanak rajtunk, annál erősebbé válnak. Időnként mindannyian megtapasztaljuk a félelmet, de az nem azonos azzal, amikor a félelem szelleme ural minket. A félelem egy gonosz szellem, írja a 2 Timóteus 1:7.
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
Amen. Amen. Aki a félelem hatása alatt hoz döntést, az nem jár hitben. A félelemnek ellen kell állni a Jézus nevében, és nem szabad megtűrnünk az életünkben. Amikor teljessé válunk az agapé szeretetben, az ki fogja szorítani a félelmet. 1 János 4:18.
A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
Amen. Akiket ural a félelem, hajlamosak a legrosszabbra számítani a helyet, hogy a legjobbat várnák. A mi van, ha lehetőségek listája kimeríthetetlen az elméjükben. Az ismeretlentől való félelem, bizonytalanság pedig megdermeszt némelyeket. Ilyen lehet például az, ha valaki egy olyan vizsgálatra megy, ahol nem tudja, hogy mi vár rá. Vagy pedig aki soha nem ült repülőn, és utaznia kell. Tart az ismeretlentől. A félelem az ördög első számú eszköze arra, hogy távol tartsa az embereket Isten akaratától és áldásaitól. Megszámlálhatatlan különböző típusú félelem létezik, de mindig ugyanaz az alapelv, hogy miként kerekedjünk felül azokon. Ez pedig az agapé szeretetben való kiteljesedés, ami bátorrá tesz. Jézusban van a mi bátorságunk, írja az Efézus 3:12. Az egyik legmagacsabb félelem az, amellyel szembesülünk, hogy a szükségeink nem lesznek betöltve. Például az anyagi forrás nem lesz betöltve, vagy nem kapjuk meg a segítőket a szolgálatunkhoz, nem kapjuk meg az erőt vagy a képességet egy feladat elvégzéséhez, nem gyógyulunk meg, vagy nem kapunk választ a kérdéseinkre. Többen is félnek a munkahely és a jövedelem elvesztésétől. Bármitől is félünk, az igével bátoríthatjuk magunkat. A bővített fordításból az Ézsaiás 41:10 következik.
Ne félj, nincs mitől félned, mert én veled vagyok.
Amen. Amen. Isten végtelenül szeret bennünket. Úgy gondoskodik rólunk, mint egy szerető szülő. Miért történnek velünk mégis rossz dolgok? Azért, mert jelenleg e világ ura a sátán. Ezért látnunk kell, hogy nem minden Isten akarata szerint történik itt a Földön. Isten nem ígért nekünk problémamentes életet, de azt megígérte, hogy az ő ereje, és ez vonatkozik a mentális, fizikai és érzelmi előre, átsegít bennünket minden problémán. A bővített fordításból olvassuk a Lukács 10:19-et.
Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és fizikai és mentális erőt az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.
Amen. Sokszor a megpróbáltatás tüze égeti le a kötelékeket, és tesz szabaddá. Hasonló eset történt a 3 fiúval a tüzes kemencében, amit a Dániel 3. fejezetében olvashatunk. Ez ugyan fizikai síkon történt, de szellemi síkra is átvetíthető. Miután kijöttünk a megpróbáltatásokból, sokkal edzettebbek és hitben erősebbek leszünk. Ma a hívők nagy része azonnal elkezd reszketni, amint szembesül egy megpróbáltatással. De ha emlékezünk Dávidnak a Góliát feletti győzelmére, akkor mi is képesek leszünk legyőzni a félelmet. Sokkal több vagy, mint az érzéseid. Krisztus győztes katonája vagy, aki megerősít téged. Filippi 4.13.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Amen. Amit megtapasztalunk a megpróbáltatások során, azzal másokat vigasztalhatunk és bátoríthatunk. A bővített fordításból következik a 2 Korintus 1-ben a 3-as 4-es vers.
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.
Amen. A nyomorúság szó alatt az üldözésből eredő szenvedést kell érteni, és nem betegséget. Amikor a félelem erőssé válik, nem könnyű figyelmen kívül hagyni azt. Még fizikai tüneteket is előidézhet, például remegés, gyomorgörcs vagy pánikhangulat. Isten bátorságot önt belénk, hogy a félelem kínzó érzése nélkül élvezhessük az életünket. Bármilyen is mész keresztül, arra bátorítalak, hogy ne félj, mert Isten megígérte, hogy átsegít mindenen. Bővített fordításból a Zsidó 13-ban az 5-6-os vers.
Ne legyetek pénzsóvárak, ne legyetek kabzsik, fösvények, ne sóvárogjatok földi javak után. Érjetek be azzal, amitek van, mert ő, Isten mondta, nem maradok el tőled, és nem hagylak támogatás nélkül. Én soha, soha, soha el nem hagylak téged, semmilyen módon nem hagylak segítség nélkül. Biztosan nem. Ezért vigasztalást és bátorságot nyerünk, és bizakodva mondjuk. Velem van az Úr, nem félek, nem fogok megrémülni. Ember mit áthat nékem?
Amen. Amen. Mózes halála után Isten Józsuét is bátorította, hogy nézzen szembe a félelmével, és nézzen át rajta. A félelem szó jelentése elmenekülni, vagy elfutni valamitől. Isten kegyelme elegendő arra, hogy minden szükséget betöltsön. A mennyben nincs sem áramszünet, sem gazdasági válság, ezért nem kell aggódnunk. A kegyelem a Szent Szellem ereje, amely ingyen árad az életünkre, amely képessé tesz bennünket arra, hogy könnyedén megtegyük azt, amire mi a saját erőnkből soha nem lennénk képesek. A kegyelmet kizárólag hit által tudjuk elfogadni. De amikor félelemben vagyunk, akkor nem hitben működünk, és ezáltal a kegyelem sem tud áradni az életünkre. A hit az a konnektor, amivel becsatlakozhatunk Isten kegyelmébe. A hitünket fel kell szabadítanunk ahhoz, hogy működhessen. Ezt a szavainkkal, imával vagy megvallással, illetve a cselekedeteinkkel tehetjük meg. Az életed egészét nézd, ne csak a problémás időszakokat, mert sokkal több a jó időszak, mint a rossz. Joyce Meyer is érzett félelmet, amikor gyermekkorában molesztálták, kudarcot vallott az első házassága, mellrákot diagnosztizáltak nála, kivették a méhét, 10 évig migrénes fejfájása volt, és elvesztett néhány barátot, illetve családtagot a szolgálata miatt. De nem adta fel, és Isten segítségével keresztül ment ezeken. Sok félelem gyökerezik a bizonytalanságban és az önmagunkban való kételkedésben. Például Mózes kifogásokat sorolt Istennek, hogy miért nem tudja végrehajtani a rábízott feladatokat. Jeremiás pedig emberektől félt. A kifogás a félelemben gyökerezik. Az erő a magabiztosságból fakad. Ne számláld a hibáidat, vagy ne gondold, hogy Isten nem elégedett veled. Úgy lásd magad, ahogy Isten lát téged. 4. pont. A veszteség kezelése. Vannak dolgok, amelyektől szívesen megválunk, még más esetben fájdalommal jár a veszteség. Szívesen megszabadulunk például a súlyfölöslegünktől, vagy a terhektől, illetve a kellemetlen személyektől. Ezen kívül valaki vagy valami elvesztése rendkívül pusztító érzéssel párosul. De akár tetszik, akár nem, a veszteség az élet kikerülhetetlen része, amit mindannyian megtapasztalhatunk. A veszteség időszakában éljük át a legintenzívebb érzelmeket. A veszteség szó alatt elsősorban egy közelálló személy elvesztését, vagy munkahely elvesztését, illetve házasság megszűnését értjük, ami adódhat abból, hogy elhalálozik a társ, vagy pedig felbontják a házasságot. De az élet során több kisebb veszteség is ér bennünket. A gyerekek kirepülnek a családi fészekből, vagy nyugdíjazás, illetve időskorban le kell mondani bizonyos dolgokról. A veszteség sok esetben végleges, és nem lehet semmisé tenni. A veszteség idején választanod kell, elfutsz előle, vagy szembenézel vele. Egy jó szemléltető példa a következő. Nyugat felé futva nem érhető el a nap, mert nem lehet lépést tartani a világossággal. A fény elérésének leggyorsabb módja az, ha kelet felé tartunk, belevetve magunkat a sötétségbe, azaz a veszteségbe, amíg el nem érkezik a következő napkelte. Így kijöhetsz a veszteségből. A veszteséget egy megújulás követi, ahol vár rád valami. Új munkahely, új barátok, új társ, új képesség, például az együttérzésre. Az idő múltával az érzések lecsendesednek. De amikor veszteség ér minket, nem szabad átengednünk az irányítást az érzéseinknek. Ilyenkor nem célszerű döntéseket hozni és gyors változásokat bevezetni. A veszteségre adott reakciókban egy bizonyos minta figyelhető meg. Ugyanis az emberek hasonló állomásokon mennek keresztül, amikor nagy veszteség éri őket. A negyedik ponton belül egy római 1, a veszteség szakaszai. A alpont. Sok és leblokkolás. Nézzük meg, hogy mi történik, amikor egy jó munkaerőnek felmondanak, illetve egy elismert dolgozót elküldenek. Kábulton megy haza, nem is akarja elhinni az elbocsátást. Az elme a nagy változásokat nem mindig tudja befogadni, mert túl sok lenne egyszerre feldolgozni mindent. Az elme visszautasítja, hogy az összes hatás egyszerre érje. Isten ilyen lengés csillapítóval védelmez bennünket. Ebben a szakaszban zsibbatnak érezzük magunkat, mintha alva járnánk. A falat bámuljuk, és képtelenek vagyunk a napi feladatokra koncentrálni. B. Alpont. Szomorúság. Miután elmúlik a kezdeti döbbenet, megérkezik a szomorúság. Időnként olyan erős a lelki fájdalom, hogy tüneteket okoz. Például fáradtság, álmatlanság, étványtalanság és mellkasi nyomás is előfordulhat. A szomorúság hullámai úgy öntik el az embert, mint a dagály. Amikor kissé jobbnak érzi magát az ember, egy újabb hullám borítja el. Ilyenkor a zsoltárok olvasása nagyon vigasztaló lehet. C. Harag. Ez a miért én szakasz. Nem igazságos, ami történt. A szent harag bizonyos szinten elfogadható. De amikor a harag forr és elgenyesedik bennünk, az nagy pusztítást okoz az elménkben és a testünkben is egyaránt. Megemeli a vérnyomást, és akár gyomorfekélyt is okozhat. Jobb, ha gyorsan és határozottan lerendezzük a haragunkat, és nem engedjük, hogy uralja az elménket és a cselekedeteinket. Úgy légy mérges, hogy közben ne vétkezzél, ne vádold Istent, és ne beszélj gonosz módon az előjáródról, vagy másokról. Aztán lépj tovább, mert a harag nem fogja megváltoztatni a helyzetet. D. Alpont. Depresszió. Miután a harag kitombolta magát, megérkezik a depresszió. Ezzel teljesen megszűnik a jövőbe vetett remény. Az általános élettevékenységek értelmetlennek tűnnek, továbbá visszahúzódik az emberektől. A depresszió normális reakció a veszteségre, de ha túl sokáig megmarad, kórossá válhat. E. Tovább lépés. Miután az ember kezd kijönni a kétségbeesésből, rájön, hogy a világ nem ért véget azzal, hogy kirúgták a munkahelyéről. A munka csak egy része az életnek. Emellett ott van a család, a szolgálat, a hobbi és egyebek. A képességek is megmaradnak, amit a jövőben más területen lehet hasznosítani. Minél nagyobb a veszteség, annál tovább tart felgyógyulni. De az idő múlásával képesek vagyunk felállni, elindulni és új terveket szőni. Negyedik ponthoz tartozik még a római kettes, a gyógyulás folyamata. Ez bármely veszteségre alkalmazható. A mi példánkban egy nő 45 évesen ment férjhez. A férjét Isten ajándékának tekintette. De 10 év után elvesztette őt egy rutin műtétet követően. Alpont. Csak lélegezz tovább. Amikor az embert letaglózza a veszteség, úgy érzi, nem éli túl. De csak lélegezz tovább, és túljutsz rajta. Lehet, hogy ki kell mozdulni az otthonából, nehogy belesüllyedjen a kétségbeesésbe. B. Alpont. Ne hozz fontos döntést. Egy ideig ne hozz fontos döntéseket, és ne vezess be nagy változásokat, amíg nem tisztul le az elméd. A visszamaradó emlékek vigaszt fognak nyújtani, ezért idő előtt ne szabadulj meg azoktól. C. Alpont. Sírj. A sírás a lélek biztonsági szerepe. A sírás jót tesz, megkönnyebbülést hoz, és mérgek távoznak el a szervezetből. A könnyeknek más az összetétele. A szem irritáció során, amikor például hagymát tisztít az ember, vagy más a lelki fájdalmakból származó könnyek összetétele. A bánat könnyei mérget tartalmaznak, amelyek síráskor kikerülnek a szervezetből. A visszafojtott könnyek viszont könnyen betegséget okozhatnak. D. Lazíts. Ne légy szigorú önmagadhoz. Engedj meg egy kis lazítást. Kirándulj, üdülj. Kapcsolódj ki. E. Alpont. Törődj az egészségeddel. A nagy veszteségek legyengítenek, mert energiát vonnak el. Egy veszteség annyi energiát von el, mint egy munkahely. Ügyelj az egészségedre, mert a betegséggel még több probléma szakadna a nyakadba. F. Alpont. Beszélgető társ. Keres olyanokat, akikkel nyíltan beszélhetsz, akik megértik a veszteségednek a súlyát. G. Alpont. Ne legyen bűntudatod. Ne vádold magad, bármit is tettél, vagy elmulasztottál. Az önvád semmit nem változtat meg, viszont akadályoz és megbetegít. H. Alpont. Elmúlnak az érzések. Emlékeztesd magad arra, hogy nem fogsz mindig negatívan érezni. Egy király a következő kéréssel fordult a bölcsekhez. Egy mondatban foglalják össze a világ minden bölcsességét, ami minden helyzetben igaz. A bölcsek a következő választották. Minden elmúlik egyszer. És ez igazság, mert a világban minden változik. I. Alpont. Írd le. Vezess naplót, ami a megtett utadnak a krónikája. Ezt visszalapozva láthatod majd a javulásodat. Van valami az írásban, ami segít túljutni a nehéz időszakokon. A börtönmissziónkban is hallottam olyat, hogy valaki nem elmondja a problémáját, hanem leírja. És most értettem meg, hogy milyennek a fontossága. J. bocsáss meg. Ha a veszteséget más okozta, bocsáss meg neki. A gyűlölet mérge nem őt öli meg, hanem téged. K.A.L. Hálaadás. A veszteség ellenére is vannak olyan dolgok, amelyekért hálás lehetsz, csak észre kell venned ezeket. Ezért több időt tölts hálaadással, mint panaszkodással. L.A.L. Isten vigasztalása. Bízd magad Isten vigasztalására. A bővített fordításból olvassuk a Zsoltárok 34-ben a 18-19-es verset.
Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.
Amen. Amikor veszteség ér, és bánatos vagy, kérd meg Istent, hogy vegyen a tenyerére, és suttogjon vigasztaló szavakat. Isten segítségén kívül mi is segíthetünk embertársainknak. Mi hogyan segíthetünk azon, akit veszteség ért? Egyértelmű, hogy empátiával, együttérzéssel. Annak, akit fájdalmas veszteség ért, elsősorban arra van szüksége, hogy meghallgassuk a veszteséggel kapcsolatos érzéseit. Jobb, ha ilyenkor még nem próbálunk tanácsot adni neki, mert úgysem érteni meg. De imáinkkal támogathatjuk őt. Küldhetsz neki részvétnyilvánítást vagy képeslapot, ami a törődés jele. Érintéssel is nyújthatsz vigasztalást, ami a szeretet kifejezése is egyben. Megfoghatod a kezét, gyengéden átölelheted, vagy pedig megsimogathatod a vállát. A veszteség napjai után se hagyd magára az illetőt, hív fel őt időnként. Ez egy ajándék lesz a számára. Ez a mai tanítás nagyon sokrétű volt, ezért azt ajánlom, hogy többször hallgassátok, olvassátok és mélyedjetek el ebben. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy a mai napon is növekedtünk a Te ígédben, növekedtünk a Te világosságodban, és kiárasztjuk a kijelentés, bölcsesség, tisztállátás szellemét mindannyiunk felett, hogy mély megértéseket kapjunk Isten igéjéből, hogy megismerhessük, hogy mi Isten szeretetének a szélessége, mélysége, magassága és hosszúsága. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem.
Az ő szent vére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.